Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm a hallgatókat! A szerkesztő műsorvezetőt, Nádas Gyulát hallják. Először a tartalomról címszavakban. Cipős doboz méretű holdjárókat készítene a NASA. 100 éves rejtélyt oldott meg egy francia kutatócsoport. Különleges naptejjel védhetik magukat a jövő űrhajósai. Létezik egy elem, ami 180 éve nem merül le. Röviden, egyelőre ennyit, most következzenek a részletek. Az 5G még el sem terjedt rendesen, de már készül a 6G. Az 5. generációs mobilhálózat forradalmi változást hoz a mindennapokba. A késleltetés nélküli adatkommunikáció, a hatalmas le- és feltöltési sebesség számos technikai újdonságnak szolgál táptalajául. A többi között nagyban hozzájárulhat az önvezető autók fejlődéséhez, a nagyvárosi forgalom enyhítéséhez, vagy például sokkal hatékonyabbak lehetnek az olyan műtétek, amikor az orvos nincs jelen, hanem a virtuális valóság segítségével precíziós robotokkal operál. Magyarországon jelenleg néhány városban érhető el az 5G, de a mobil szolgáltatók folyamatosan bővítik a hálózatot. Kínában viszont már tavaly bejelentették, hogy elkezdik a 6. generációs mobilhálózattal összefüggő kutatásokat és fejlesztéseket. Az elképzelések szerint a 6G 2030-ra lesz elérhető. Az egyik dél-koreai technológiai vállalat már közzétette, hogy szerinte mit hozhat a fejlesztés. Azt írják, hogy ennek köszönhetően megvalósulhat az immerzív kiterjesztett valóság, vagyis az XR, a nagy felbontású mobil hologram és a többi között a digitális replikák is létrejöhetnek. Ez utóbbi az emberi személyiség digitális másolatát jelenti. A dél-koreai cég úgy fogalmazott, a fejlett szenzorok, mesterséges intelligencia és a kommunikációs technológiák segítségével lehetségessé válik fizikai entitások replikálása, beleértve embereket, eszközöket, objektumokat, rendszereket, helyeket és virtuális világokat. Úgy képzelik, hogy ha ez létrejön, akkor az emberek nem csupán megfigyelhetik a saját digitális leképezésüket, hanem akár kapcsolatba is léphetnek azzal. Ahhoz ugyanakkor, hogy mindez tényleg valósággá válhasson, hatalmas sebességre lesz szükség. A 6G a tervek szerint 50-szer lesz gyorsabb, mint a már egyébként is késleltetésmentesnek nevezett 5G, és elméletileg elérheti az 1000 gigabit per másodperces sebességet. A késleltetés így 100 mikroszekundum alá csökkenhet. Óriási egysejtű organizmust fedeztek fel a Csendes óceánban. Az Egyesült Királyság Nemzeti Óceánográfiai Kutatóközpontjának kutatói, a Hawaii Egyetem és a Genfi Egyetem munkatársai egy közelmúltban született tanulmányban 4 új egysejtű fajról számolnak be. Ezeket a csendes óceáni Clarion-Clipperton zónánál a mélyben fedezték fel. Ezek 2 új nemet alkotnak, az úgynevezett likacsos házúak között. Ezek a tengerfenekén élnek, és egy héjszerű szilárd vázat hoznak létre. Az újonnan felfedezett egyik ilyen egysejtű faj akár 7,5 cm magasra is megnőhet, ami kiemelkedően nagynak számít.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A mókusok is ökoszisztéma mérnökök. Számos faj számít ökoszisztéma mérnöknek. Ezek az életmódjukból adódóan olyan változásokat idéznek elő a környezetükben, amelyek őket is túlélik. Tehát bármelyik élőlény lehet ökoszisztéma mérnök, ha élőhelyeket hoz létre vagy módosít. Ilyenek például a hódok, melyek gátakat építenek, és ezzel más fajoknak teremtenek életteret. De ilyenek az elefántok is. Korábbi megfigyelések szerint az elefántok táplálkozás közben a fákról letörnek ágakat, és az így keletkező üregek falakú gyíkoknak szolgálnak élőhelyül. Az ilyen gyíkkolóniák sokkal nagyobbak ott, ahol elefántok élnek. Emellett az elefántok ürülékében rovarok, de egyes kutatások szerint még apró békák is élnek. Ilyen mérnöknek számítanak még a mókusok is, melyek véletlenül ültetnek tölgyfákat. A Kaliforniai Egyetem munkatársai most azt vizsgálták, hogy ezeknek az élőhelyeknek milyen hosszú távú hatásuk van a természetre. A modellezésben olyan szabványokat alkalmaztak, melyek eredményeként arra kaptak választ, hogy miként épülnek fel a táplálékhálózatok, idővel hogyan változnak az egyes fajok közötti interakciók, és hogy bizonyos fajok mikor pusztulnak ki. Megállapították, hogy ha kevés ökoszisztéma mérnök van, az sok kihalást és nagyobb instabilitást eredményez. Ha viszont ezen fajok száma magas, akkor az eredmények is kedvezően alakulnak. Ha valaki egyszer megtanult kerékpározni, sosem felejti el. Ennek magyarázata az izommemória, vagyis az, hogy a testünk emlékszik a mozdulatokra. Valójában nem a test emlékszik, hanem az agy, csak ezek az információk más helyen raktározódnak el, mint például az iskolában leadott tananyagok. Ezért van az is, hogy például egy bankkártya PIN kódjára nem biztos, hogy emlékszünk, de a számokat gyakorlott mozdulatokkal nyomjuk be az automatán. Annak magyarázatát, hogy például a kerékpározást miért nem lehet soha elfelejteni, a hosszú távú memóriában kell keresni. Ugyanakkor a hosszú távú memóriából is kétféle létezik, az egyik a deklaratív, a másik a procedurális. Míg a deklaratív memóriába tartoznak azok az emlékek, melyek már megtörténtek, és azok, melyeket például a tanulmányok során elsajátítottunk, addig a procedurális memóriában a motorikus dolgok raktározódnak el. Ilyen például a kerékpározás, a PIN-kódok mintázata, vagy a gépelés. Azt, hogy ez a kétféle memória egymástól teljesen különálló, még a múlt század közepén, az 1950-es években sikerült igazolni. Egy epilepsziás betegnek a súlyos tünetei miatt eltávolították az agyának több területét is. Ennek hatására bár a betegsége megszűnt, de vele együtt számos korábbi emléke is törlődött, ráadásul az a képessége is, hogy új emlékeket alkosson. Vagyis a memóriája folyamatosan törlődött. Elvégeztek rajta egy kísérletet. A paciensnek egy csillagot kellett lerajzolnia úgy, hogy nem nézhetett a papírra, csak egy tükörben láthatta azt. Annak ellenére, hogy mindig elfelejtette, mit csinált az előző napon, a csillag, amit rajzolt, napról napra szebb lett, ami azt igazolta, hogy bár deklaratív emlékeket képtelen volt létrehozni, de a procedurális emlékek megmaradtak. A kutatások során kiderült, hogy a procedurális emlékek, vagyis például a kerékpározás, az agy törzsdúsz nevű területén tárolódik. Ez az agy központi részén helyezkedik el, tehát jobban vérett, mint a memória területek többi része, ráadásul itt felnőtt korban lelassul az új agysejtek képződése. Ez a folyamat a deklaratív memóriában állandó, aminek hatására egyes emlékek homályossá válnak, majd eltűnnek. Arra, hogy a procedurális memória miért olyan stabil, csak pár éve jöttek rá az orvosok. Ennek hátterében az úgynevezett molekuláris réteg interneuron, vagyis egy speciális idegsejt típus áll. Ezek az idegsejtek a felelősek a koordinált mozgások végrehajtásához szükséges információk mind írásáért, mind olvasásáért. Az emberi evolúció során létfontosságú volt, hogy a motorikus dolgok ne tűnjenek el a memóriából, vagyis úgy alakult, hogy ezeket elég mindössze egyszer megtanulni. Ilyen a kerékpározás is, amit éppen ezért sosem felejtünk el. A folytatásban szó lesz az alföldi piramisokról, a Kunhalmokról, és arról, hogy francia tudósoknak sikerült megoldaniuk egy 100 éves rejtélyt. Maradjanak velünk, már is jönnek a részletek.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Az alföld piramisait, a Kunhalmokat az egyiptomi piramisok előtt építették, de valójában semmi közük a kunokhoz. Ezeket a rejtélyes építményeket a köznyelv Kunhalmoknak nevezi tévesen. Bár földhalmokat a kunok is emeltek a halottaik sírhelyénél, de azok kisebbek voltak és azóta már eltűntek. A megnevezés ugyanakkor, melyet 1825-ben használt először Horváth István régész, a mai napig megmaradt. Az alföldön álló gúla alakú földpiramisokat még a Jamnaja kultúra tagjai építették 5500-5700 évvel ezelőtt. Ezek az ókorban készült és a mai napig megmaradt építmények a föld minden táján ismertek. A Kárpát-medencében először az időszámításunk előtt 3300 és 3500 között jelentek meg, miután ide az orosz cseppékről érkező népcsoportok magukkal hozták temetkezési szokásaikat. Ezeket a földhalmokat a szakirodalom kurgánnak nevezi. Ez egy török eredetű szó, ami kőhalmot, erőt halmot jelent, de jelenleg a földből készült sírhalmokra vonatkozik ez a megnevezés. A kurgánok építését a sírkamrával vagy sírgödörrel kezdték, és fölé gyakran építettek fából egy lakóépületet, az elhunyt túlvilági házát. Ezt ággyal különböző kárpitokkal rendezték be. Dr. Fogas Otto régész, a Móra Ferenc Múzeum igazgatója elmondta, azt, hogy egészen pontosan a központi sírkamrában a temetkezést végzők miket helyeztek el, egyelőre nem lehet tudni, hiszen a kurgánokból csak nagyon ritkán kerülnek elő használati tárgyak, vagy ékszerek, esetleg fegyverek. Az is elképzelhető, folytatta a régész, hogy olyan tárgyakat helyeztek el a síremlékekben, melyek az évezredek alatt lebomlottak. Kurgán nem járt mindenkinek, csak a kiemelkedő rangos személyeknek. Esetükben az építéshez szükséges termőföldet valószínűleg az elhunyt rokonságától szállították a síremlékhez. Ebből kiindulva a szakértők úgy becsülik, hogy egy-egy nagyobb kurgán megépítéséhez egy teljes közösség munkájára volt szükség. Az alföldi síkságból kimagasló kunhalmok nagyjából 6-10 méter közöttiek, de tekintve, hogy több ezer éve készültek, ennél sokkal magasabbak lehettek. a termőföld természetes tömörödésével, a szél és az eső romboló hatásával is számolva, ezek az építmények eredetileg valószínűleg több méterrel is magasabbak voltak. Az ismert legmagasabb kurgán a Békés Szent András közelében lévő gödényhalom, ami jelenleg is 12 méteres. A piramishoz hasonlító halmok építése a római kor végével megszűnt, de addig a Jamnaja kultúra után még újabb és újabb keleti sztyeppei népek érkeztek, és azok is kurgánokat emeltek, de azok kisebbek voltak. Az utolsók, akik halmokat építettek, a kunok voltak. Azt azonban, hogy az eredeti kunhalmok mekkorák voltak, nem lehet tudni, de gyaníthatóan 1-2 méter magasak lehettek. A népi emlékezetben, bár ezek a sírhelyek rég eltűntek, mégis a kunhalmok megnevezés maradt meg. Valaha nagyjából 25 ezer földpiramis állhatott Magyarországon, de azok közül sok eltűnt. Ennek egyik oka a természetes erózió, sokat közülük homokbányaként használtak, vagy egyszerűen beszántották, sokra pedig templomot építettek, miután Szent István elrendelte, hogy minden 10 falunak templomot kell építenie. Mivel a megmaradt halmok jégkorszaki növények otthonául szolgálnak, ezért ezek hazánkban természetvédelmi oltalom alatt állnak. Sikerült megoldani egy 100 éves rejtélyt. Egy norvég felfedező még 1893-ban számolt be egy számára megdöbbentő jelenségről. Szibéria közelében hajózott, amikor átmenetileg a tenger fogságába esett. Bár nem ütközött neki semminek és nem is futott zátonyra, a hajója mégsem mozdult. Nem Fritjof Nansen volt az első, akivel ez történt, de ő volt az első, aki részletesen dokumentálta az azóta pangóvíznek elnevezett jelenséget. Ezt az idézi elő, hogy a tenger sós vize fölé édes víz szorul. Azóta már kiderült, hogy ez a jelenség viszonylag gyakran előfordul, és leginkább akkor, amikor a gleccserek olvadékvize a tengerekbe áramlik. Nansen viszont azt akkor még nem tudta, hogy a két vízréteg miért nem keveredik el. Egy másik kutató, Wagner Walfried Ekman, svéd fizikus, 1904-ben talált magyarázatot arra, hogy a pangó vízben Nansen hajója miért nem mozdult. Az édesvíz sósvízre ülepedését laboratóriumban reprodukálta, és megállapította, hogy ha a felszín alatti hullámok kiegyenlítik a hajócsavar által keltett tolóerőt, akkor a hajó akár teljesen megállhat. Azóta eltelt több mint 100 év, és egy francia kutatócsoport rájött, hogy a pangóvíz jelenségét két folyamat is kiválthatja. Míg az egyik hátterében a kinematikus ellenállás áll, addig a másiknál a dinamikus ellenállásról lehet beszélni. A kinematikust Nansenről, a dinamikust Ekmanról nevezték el. Megállapították, hogy míg a nyílt vizeken a Nansen hullámok az erőteljesebbek, addig zárt térben már az Ekman hullámok az erősebbek. A franciák azt írták, hogy bár sikerült megoldaniuk egy több mint 100 éves rejtélyt, de ahhoz, hogy a jelenséget teljesen megértsék, további vizsgálatokat kell elvégezniük.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
A naprendszer közepén a nap van. Az pedig általános vélekedés, hogy a naprendszer középpontja a nap közepében található. Ez azonban nem így van. A Kaliforniai Műszaki Egyetem munkatársainak sikerült 100 méteres precizitással meghatározni a középpontot. Csillagászati léptékben mérve ez rendkívüli pontosságnak számít. Mivel nem csak a központi csillagunk tömegvonzása hat a rendszer bolygóira, hanem a bolygók is hatnak a napra, így az valamelyest eldeformálódik. A naprendszer tömegközéppontja így egy kicsivel a nap felszínén kívül helyezkedik el. Ezt már korábban is tudták a csillagászok, de most a történelem során először 100 méteres pontossággal sikerült meghatározni. A kutatók azt mondják, ehhez pulzárokat, vagyis gyorsan forgó maradványcsillagokat vettek alapul, melyek mérhető sugárzást bocsátanak ki. Ennek a sugárzásnak a segítségével tudtak a szakértők minden korábbinál pontosabb becslést adni arról, hogy a Föld milyen messze helyezkedik el a többi bolygótól, objektumtól és a naprendszer tömegközéppontjától. Most abban bíznak, hogy az eredményük és az oda vezető tudományos munka segít abban, hogy a gravitációs hullámokat pontosabban tudják megvizsgálni. Elindult a kínai Mars misszió. Július 23-án a dél-kínai Hajnan szigetéről bocsátották fel a Tianwen, vagyis égi kérdések névre keresztelt űrhajót. A tervek szerint jövő februárban érkezik meg a Marshoz. Az űrhajó egy marsnyárót és egy űrszondát visz magával. Ez utóbbi Mars körüli pályára áll, és hónapokon keresztül pásztázza majd nagy felbontású kamerával a bolygó felszínét, hogy megtalálja a legideálisabb pontot a májusi leszálláshoz. A küldetésen dolgozó szakemberek szerint a landolás jelenti a legnagyobb kihívást, hiszen azt a 7-8 percig tartó feladatot önállóan kell teljesítenie a szondának. A földetérésben a szondának egy ejtőernyő és egy fékező rakéta is segítségére lesz. Ezek lassítják majd le a zuhanást, végül amikor eléri a felszínt, ütköző labdák csillapítják a becsapódást. A marsjáró élettartama a tervek szerint 90 marsi nap, vagyis nagyjából 3 földi hónap. Az orbitális pályán lévő szonda ezzel szemben egy marsi évig, tehát 687 földi napig kering majd a bolygó körül. Míg a rover dolga az lesz, hogy tanulmányozza a Mars felszínét, addig a bolygó körüli pályán lévő űreszköz feladata az lesz, hogy létrehozza a kapcsolatot a rover és a földi irányítóközpont között. Ehhez nagyon hasonló műveletet Kína már a Holdon is végrehajtott 2013-ban, majd annak egy újabb változatával tavaly a Hold sötét oldalán végeztek mintavételeket és teszteket. Kína tervei között szerepel, hogy a jövőben alaposabban megismerje a Marsot, vizsgálja az aszteroidákat, feltérképezze a Jupiter rendszerét, és egy űrállomás kiépítése is az ázsiai ország elképzelései között szerepel. Ez utóbbira már nem is kell olyan sokat várni. Jövőre állítják föld körüli pályára az űrállomás központi elemét, míg az űrhajósokat odajuttató űrhajót már májusban tesztelték. Miniatürizálják a holdjárókat is. Forradalmi lépésnek számított, amikor megjelentek az űrkutatásban az úgynevezett mikroműholdak. Ezek nagyon kicsi, többnyire 10x10 cm-es kockák. Méretük miatt viszonylag olcsónak számítanak, így azokat a tudományos közösségek, akár egyetemek is el tudják készíteni. Ezeket rendre nagyobb műholdakkal együtt juttatják ki a világűrbe. Ilyen mikroműhold volt az első teljesen magyar építésű MASZAT 1 is. A MASZAT, vagyis magyar szatelit, a Budapesti Műszaki Egyetemen készült. Élhosszúsága 10 cm volt, súlya pedig mindössze 1 kg. A műholdak után a NASA a roverek méretét is jelentősen csökkentené. Az amerikai űrügynökség egy ilyen apró holdjárót küldene a Holdra. Az IRIS követve a mikroműholdak alapelvét kicsi, olcsó és egyszerű lesz. Nagyjából akkora lesz, mint egy cipős doboz, és kevesebb, mint 2,5 kilót nyom. 4 kereke lesz, és túl nagy távolságot nem tud majd megtenni. A számítások szerint körülbelül 50 méteres hatótávval rendelkezik majd. Az első ilyen holdjáró azt vizsgálja majd, hogy az űreszközök leszállása milyen változásokat eredményez a hold felszínén. A NASA azt is közölte, hogy az IRIS felbocsátása is része az úgynevezett Artemis programnak. Ennek keretében az űrügynökség 2024-ben ismét embert akar küldeni a Holdra. Rájöttek a tudósok, hogy mi az a zselészerű anyag, amit a Holdon találtak, és egy különleges naptejjel védhetik magukat a jövő űrhajósai. A többi között ezekkel a témákkal folytatjuk rövid szünet után.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Sikerült kideríteni, hogy mi az a zselére hasonlító anyag, amit a Holdon fedeztek fel. Az anyagot még 2019-ben találta a Yutu-2 nevű kínai holdjáró az égitest sötét oldalán. A tudósok sokáig elemezték, mire rájöttek, hogy mivel van dolguk. A sötétzöld anyagot egy kráterben fedezte fel az eszköz. A kutatók hamar észrevették a szerkezet által készített képeken a szokatlan anyagot, az ugyanis mind színében, mind mintázatában eltért a környezetétől, és leginkább zselére hasonlított. A kémiai összetételét a holdjáró látható és közeli infravörös tartományban működő spektrométere segítségével határozták meg, és mint kiderült, nem zseléről, hanem olvadt kőzetről van szó. A vizsgálat szerint az anyag nem tér el jelentősen a regolittól, a hold felszínét borító anyagtól. Akkor jött létre, amikor egy meteor becsapódásakor magas hőmérséklet keletkezett. Az ütközés következtében a regolit egy része megolvadt és összekeveredett a szilárd regolittal. Ennek a folyamatnak az eredményeként alakult ki a törmelékkő, ami először zselészerű anyagnak tűnt. Azt sem zárják ki a kutatók, hogy az anyag egy másik kráterben keletkezett, és a becsapódás ereje miatt átkerült jelenlegi helyére. Ezt azzal magyarázzák, hogy azt a krátert, ahol megtalálták, egy kicsi, körülbelül 2 cm-es meteor becsapódása okozhatta, de az túlságosan kicsi ahhoz, hogy egy ilyen nagy kőzetréteget megolvasszon. Különleges naptejjel védhetik magukat a jövő űrhajósai. A Földön nem kell nagyon tartani a napból érkező káros sugárzástól, hiszen azt a bolygónk légköre és a magnetoszférája felfogja. Bár így is előfordul, hogy az ultraibolya a fény átjut, de ennek káros hatásait könnyedén el lehet kerülni azzal, ha napozás közben fényvédőkrémet használunk, vagy ha rövid időt töltünk a napon. Az űrhajósoknak viszont ennél sokkal nagyobb mértékű sugárzással kell szembenézniük, aminek komoly egészségügyi következményei lehetnek. A NASA szerint a nemzetközi űrállomáson dolgozó űrhajósokat 50 és 2000 millisievert közötti sugárzás éri. Összehasonlításként 1 millisievert körülbelül 3 röntgenvizsgálat sugárterhelésének felel meg. Ennek kivédésére vannak módszerek, például az ólompajzsok használata. Az ólom azonban nagyon nehéz, így pedig akadályozhatja az asztronautákat a munkájuk elvégzésében, ráadásul nagyon költséges feljuttatni a világűrbe. Most viszont úgy tűnik, hogy amerikai kutatók megtalálták a megoldást a problémára. Az űrhajósok naptejet használhatnak a sugárzás ellen. A különleges anyag a bőrünkben található melaninra épül. Nyáron azért barnulunk le, mert az UV-sugárzás hatására beindul a melanin termelődés. Ennek előnye, hogy a melanin az UV-sugarak majdnem 100%-át képes elnyelni, amivel megóvja a szervezet sérülékeny részeit a káros sugaraktól. Az amerikai kutatók szelén tartalmú melaninnal kezdtek kísérletezni, azon elv mentén, hogy az még nagyobb sugárvédelmet biztosítana, hiszen a szelént a fényelnyelési képessége miatt számos területen alkalmazzák, például a röntgenkészülékekben és a napelemekben is. A szelénnel dúsított melanint befecskendezték sejtekbe, míg más sejteket ugyancsak mesterségesen előállított feomelaninnal és eumelaninnal kezeltek, kontrollnak pedig egy kezeletlen sejtcsoportot használtak. Ezeket aztán végzetes erejű sugárzásnak tették ki, és beigazolódott, amire számítottak. A szelenomelaninnal kezelt sejtek egyáltalán nem szenvedtek el károsodást, és a sejtciklus a sugárzás után is normális értéken maradt. Ez a melanin amellett, hogy fokozott védelmet nyújt, még bioszintetizálható is, ami azt jelenti, hogy élő sejtek is képesek megtermelni. A szakértők tervei szerint az űrhajósok számára készíteni lehetne egy napvédőkrémet, ami szelenomelanint tartalmaz, a jövőben pedig akár az is megvalósulhat, hogy ezt a különleges melanint közvetlenül a bőrbe juttassák. Ennek köszönhetően nem volna szükség külső védelemre, az ember sugárzás állóvá válna.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A malacok önállóbbak a problémák megoldásában, mint a kutyák. Erre jöttek rá az MTE ELTE lendület neuroetológiai kutatócsoport és az ELTE természettudományi kar etológia tanszék kutatói. Az ELTE természettudományi kar doktorandusza Paula Pérez elmondta, a kutyákról közismert, hogy egy olyan helyzetben, amikor valamilyen problémát kell megoldani, gyakran veszik fel a kapcsolatot az emberrel. Már fiatal korukban is az emberre néznek, hogy kapcsolatot teremtsenek és kommunikációt kezdeményezzenek. A kutatók pedig arra voltak kíváncsiak, hogy ezt más állatok is megteszik-e. A kutyákhoz hasonlóan szocializált farkasok és a macskák is kevesebbet kommunikálnak az emberrel. Ennek egyik lehetséges oka, hogy a farkasok nincsenek háziasítva, míg a macskák nem csoportban élnek. Ezért olyan fajt kerestek, amely háziasított és ugyancsak szociális. Végül a sertés mellett döntöttek. Ennek magyarázata, hogy a házi törpesertést egyre többen tartják házi kedvencnek, épp úgy, mint a kutyákat. Akik a malacot úgy nevelik, mint mások a kutyát, azok ugyanúgy családtagként tekintenek rá, mint mások az evekre. Az ELTE TTK etológia tanszékén 2017-ben indították el a családi törpemalac programot. Ebben az állatokat a családi kutyákhoz hasonlóan nevelik. Ezzel olyan kutatási alapot teremtettek, amire korábban még sehol nem volt példa. Olyan kísérletet készítettek, ami egy idő után megoldhatatlan probléma elé állította mind a kutyákat, mind a malacokat. Kezdetben egy könnyen megoldható problémával szembesültek az állatok. Egy élelmet rejtő dobozt kellett kinyitni, amire néhány próba után rázárták a tetejét, és onnantól az állatoknak már megoldhatatlannak számít. Amikor a doboz még üres és könnyen nyitható volt, mindkét faj hasonló mértékben fordult az emberhez. Amikor a jutalomfalat került a dobozba, a malacok mindig gyorsabban oldották meg a feladatot, amikor pedig lezárták annak tetejét, a kutyák a korábbihoz képest többször fordultak az emberhez. A malacok ilyenkor sem adták fel, és sokkal inkább a doboz kinyitásával foglalkoztak, mint hogy felvegyék a kapcsolatot az emberrel. A kutatók szerint ez azt jelenti, hogy a malacok hajlamosabbak az önálló probléma megoldásra. Az eredmények kapcsán elmondták, bár mindkét fajban megvan a képesség arra, hogy kommunikáljon az emberrel, a kutyák természetüknél fogva együttműködőbbek velünk. Ez lehet a magyarázata annak, hogy más fajokhoz képest sokkal hatékonyabbak az emberrel való interakciók létesítésében. Létezik egy elem, ami 180 éve nem merül le. Robert Walker, fizikus professzor, 1840-ben szerzett egy mai szemmel nézve egyszerű eszközt, de akkoriban ez igen érdekesnek számított. Egy csengőt. Egy húzalólógó fémgolyó két csengő között mozog oda és vissza. Az igazán érdekes a szerkezetben nem a mechanikája, hanem az elem, ami a fémből készült golyót működteti. Azt ugyanis még egyszer sem cserélték, a csengő folyamatosan működik. Robert Walker saját feljegyzése szerint a csengő 1840-ben, tehát 180 éve került a helyére, de vannak olyan adatok is, melyek szerint a Londonban készült eszközt 1825-ben állították össze. A csengő jelenleg egy vastag hangszigetelő üvegburok alatt van, és azt vizsgálják, hogy mikor hagyja abba a csengést. Az Oxford Electric Bell nevű szerkezet bekerült a Guinness rekordok könyvébe is, amit a világ legtartósabb elemének köszönhetően érdemelt ki. Azt egyébként nem lehet tudni, hogy az elmúlt minimum 180 évben a kisgolyó hányszor ütközött a csengőknek, vagyis hány alkalommal szólalt meg a szerkezet, de a becslések szerint legalább 10 milliárdszor. Egy-egy ütközéshez nagyon kevés energiára van szükség, ezért az elem töltöttsége alig csökken. Az is érdekes, hogy a golyó mozgása az időjárástól is függ. Ha magas a páratartalom, akkor a golyó lelassul, de az is előfordult már, hogy megállt. Ebben az esetben viszont mindenféle külső behatás nélkül magától újraindul, ha csökken a páratartalom és szárazabb a levegő. A világ legrégebb óta tartó kísérlete akkor ér véget, ha a golyó nem mozdul többé és a csengés véget ér. Ugyanakkor épp a különleges elem miatt elképzelhető, hogy még ebben az esetben sem arról lenne szó, hogy lemerült. Lehet, hogy valamelyik alkatrész hamarabb megy tönkre. Az pedig, hogy az elem miből készült, egészen addig rejtély marad. Egyes feltételezések szerint ezüst, cink és egyéb anyagok alkothatják. Ennyi fért mai műsorunkba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. A szerkesztő műsorvezetőt Nádas Gyulát hallották. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.